A vonalban dr. Usvai Miklós virológus professzor, ahogy említettük, jó reggelt, két hetente mindig megkérdezzük az aktuális fejleményekről. Jó reggelt, professzor úr!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És hát most azt találtuk ki, és már beharangozta itt tegnap Gabi is, hogy kérdezzenek a hallgatók, ha valakiben valamilyen kérdés beleszorult volna, mert nagyon sokszor előfordul az, hogy így műsor után nekem is ismerőseim mondják, hogy miért nem kérdezted meg ezt? Miért nem kérdezted meg azt, professzor úrtól? Mondtuk, hogy jó, akkor most adjunk lehetőséget azon hallgatóknak, akik benne maradtak ezek a kérdések, és nyilván a témához kapcsolódik, és professzor úr munkájához kapcsolódik, akkor ezeket nyugodtan tegyék fel. Úgyhogy ezzel kezdem, hogy van-e arra valamilyen garancia, professzor úr, hogy 2-3 év múlva nem lesznek az emberek a vakcinától például daganatosak? Ezt is kérdezték.
Azt kell, hogy mondjam, hogy a vakcina alkalma, a különböző vakcinák alkalmazásának elmúlt 200 éves történetében még nem fordult elő olyan vakcina, amitől emberi daganatos megbetegedést kapott volna bárki is, erre semmilyen bizonyíték nincsen. Uh-huh. Az emberek hosszú élettartama, ami ugye 25-30 éves átlag életkorról, ez alatt a 200 év alatt körülbelül 70-80 év közé növekedett, tehát majdnem meg háromszorozódott. Ez a hosszú élettartam az, ami a daganatos betegségek kialakulásának kedvez, tehát ez nem a vakcinázás következménye, csak indirekt módon a hosszú élettartam a vakcinázás következménye, és a hosszú élettartammal sajnos együtt jár a daganatos betegségek számának növekedése is.
Ehhez kapcsolódik még ez a kérdés, ez egy másik kérdés, hogy írták, hogy igaz, hogy Dániában már 33-an haltak meg a vakcina beadása után? Én ezt kiegészíteném azzal, hogy történt-e már haláleset, akár allergiás reakció miatt, vagy bármi a vakcina miatt a világban?
Haláleset nem, rosszul lét igen, ez gyógyszeres kezeléssel azonnal rendbe hozható, tehát bármilyen más injekció, vagy például daráscsípés, vagy bármilyen más formában a szervezetbe közvetlenül bejuttatott anyag allergiás reakciót válthat ki. Ugye közismert ezek közül például a méhméreg, darázsméreg allergia, de van, aki penicillin érzékeny, és így tovább, tehát vannak gyógyszerallergiák. Minden 10 000-ből átlagosan egy ember ilyen allergiás reakcióra képes.
De ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon már 10 van, hiszen 100 000 felett oltottak be.
Hogy így van. Tehát érdekes módon összesen 2 volt eddig, de ezek se, tehát ezért van a félórás megfigyelési idő, mert ezek 5-10 percen belül legkésőbb jelentkeznek, ez a fél óra, ez egy túlbiztosítás. Tehát a vakcina beadását követően orvosi megfigyelés alatt marad az ember egy fél óráig, utána kapja meg az oltási igazolást. Ez a fél óra arra szolgál, és ezt meg is kérdezik ott, hogy minden rendben van, mielőtt odaadják a papírt, kérdezik, semmi, nem volt rosszul lét, nem? Jó, akkor köszönjük, 3 hét múlva találkozunk. Tehát magyarul igen, allergiás reakciók vannak, haláleset nem történt. Én nagyon kérem, mert ez visszatérő kérdés, ha valaki megbízható forrásból akár egy linket, akár egy újságcikket, bármi mást rendelkezésemre tud bocsátani, mert ezt mindenki csak így mondja, hogy én azt hallottam, hogy szeretnék tudni forrást, szeretnék tudni konkrét forrást, és akkor tud erre az ember válaszolni, hogy akkor ha ez meg ez állítólag megtörtént, akkor azt én ki tudom vizsgálni. De így, hogy harmad-negyedkézi információk, ezt nem.
Talán nehéz manapság eldönteni ebben a nagy hírám áramlásban, hogy mi is lehet a valós, meg mi az igaz, és hát kedves hallgatók, jó szokásunk az szűen két hetente péntekenként professzor dr. Rusvai Miklós virológussal beszélgetünk. Professzor úr, ön megkapta már a vakcinát? Milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban?
Természetesen nem kaphattam meg, de jelen voltam már vakcinázási eseményen, illetve a feleségem, aki egészségügyi dolgozó, ő megkapta. Én, mivel nem vagyok sem kockázati csoport, sem egészségügyi dolgozó, ezért én még nem kaptam meg.
Sok mindent
alig várom hozzá.
De regisztrált már, igen, gondolom akkor.
Ó, persze, hogy ne.
Sok mindent olvasni az interneten a kínai és az orosz vakcináról. Önnek mi a véleménye?
Melyik a jobb? Melyik jöjjön?
Bármelyik jöhet, tehát itt is azt kell mondanom, hogy csak már minél több lenne. Itt ugye két dolgot kell összehasonlítani. Az egyik kétségtelen az, hogy a csúcs technológiát a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcina képviseli. De a kapacitása ezeknek a termelőüzemeknek nagyon véges. Más vakcina pedig egyelőre nincsen termelés közelbe, tehát nincsen olyan készültségi stádiumban, hogy használni lehessen. Azok a vakcinák, amelyekről szó van, hogy bejönnek, ugye AstraZeneca, Sputnik, a kínai vakcina, ezek mind biztonságosak, több országban több százezer, adott esetben több millió emberen kipróbálták. Ezek ugyan hagyományosabb, vagy nem olyan fejlett, nem harmadik generációs vakcinák, ahogy szokták mondani, de ettől függetlenül ezek is megbízhatóak.
Igen, tehát ne féljünk attól, akkor ezek szerint lefordítom itt tényleg egyszerűen, hogy a hallgató mindenki megértse, hogy ne féljünk attól, hogy azért, mert a kínai pulcsi ráz, mert műszálas, azért nem biztos, hogy a vakcina az rosszabb adott esetben, vagy káros lenne, vagy kellemetlenséget okozna.
Az lesse rám az első követ, aki nem használ kínai holmit. Tehát bocsánat, de az én alsó neműm is biztos, igen, vagyok benne.
Ahogy mondani szokták, ami nem kínai, az már gyanús.
Az már nem is eredeti.
Hát körülbelül így van. És az oroszra is azt tudom mondani, hogy igen, nem a csúcs technológia, de a Lada meg a Moszkvics 30 évvel ezelőtt, amikor én szocializálódtam, akkor 5-6 évet vártunk rá, és a legjobb minőséget kínálta a piacon, és mindenki arra várt, jobb volt, mint a Trabant, meg a Skoda, tehát a Ladát akarta volna mindenki.
Sőt, a gyerekkori oltásainkon is az volt, hogy cöcöcöpö. Tehát, hogy nyilván, és mégis
érjük. A mostani vakcinák túlnyomó többsége Indiában és Kínában készül. Tehát azok az oltások, amiket mi a gyerekeinknek beadatunk, meg magunk is megkapunk, ugye influenza oltás, stb., ezek a kiszervezések miatt a legtöbb esetben fejlődő országokban készülnek.
Van itt a kezembe, és kérdezte a professzor, hogy nyugodtan küldjem, én szívesen elküldöm professzor úrnak is, mert ezt most megtaláltam. A telefonomon egy ilyen angol összehasonlító táblázat, amiben benne van ugye a Moderna, a Pfizer, az Oxford, AstraZeneca, a Sinopharm, ugye a kínai, a Gamaleya van?
Vagy igen, Gamaleya, vagy igen, Gamaleya, az a cég neve, igen, amelyik gyárt.
Igen, a Sputnikot, illetve a Johnson & Johnsonnak egy terve. Na most itt a kínainál azért hatékonyságban 79,34%-ot írnak, míg az orosznál 91,4%-ot. És két részletbe kell beadni mind a kettőt, és három hét különbséggel mind a kettőt, tehát még ez is egyezik. Talán a tárolásban a kínai jobb, mert csak 2 és 8, mínusz 8 fok között kell, vagy valahogy nem tudom valamilyen.
Így van, tehát 2 és 8 fok, igen, tehát plusz.
Majd 2 és 8, bocsánat, igen.
Konyhai hűtőben tárolt. Okay. Igen. Tehát és évekig. És
de akkor ezek alapján az orosz vakcina hatékonyabb?
Az orosz, egész röviden ugye, az orosz vakcina egy úgynevezett vektorvírussal működik, tehát egy adenovírusba beépítik a koronavírusnak egy kis darabkáját, amelyik azután a koronavírus ellen védetté tesz majd bennünket, úgy, hogy ez a hordozóvírus, ez a vektorvírus beviszi az információt a sejtekbe. Egy kicsit bonyolult hangzott, nem tudtam egyszerűbben, bocsánat.
Esetleg a képletek lennének hozzá.
Igen, egy a lényeg, hogy ez a hordozóvírus, amit tulajdonképpen csak eszközként használnak a bevitelre, ez ellen az emberek egy része immunis. Tehát ebből a 91-néhány százalékból le kell vonni a magyar lakosságnak azt a részét, ez kb. 5-10 százalék, aki a hordozó vírus, az adenovírus ellen immunis, többek között például én is. Tehát ha nekem választanom kellene, hogy a kínaival oltassam magam, vagy az orosszal, akkor inkább a kínaival oltatnám.
És én ezt honnan tudom, hogy esetleg immunis vagyok erre a
Ezt nem lehet tudni, ezt csak remélni lehet, hogy nem. Tehát ebben az esetben az a jó, ha a hordozó vírusra valaki nem hordoz ellenanyagokat, nincsenek a vérében, mert ő benne közömbösíteni fogja a vakcinát.
Tehát ha én már túlestem rajta
az adenovírus fertőzésen, igen, akkor nem fog hatni.
Akkor nem
fog
hatni.
Azért, igen.
Tehát, hogy ezt honnan tudom meg? Tehát, hogy én már voltam ilyen...
Lehet előzetes tesztet végeztetni, de ki fogja ennek a költségét állni.
Ja, hoppá.
Az egyén.
Tehát ez,
és lehet, hogy később derül ki, hogy ezek szerint akkor...
Ez utólag derül ki, így van.
Hogy nem hatott.
A jó hír az, hogy részleges immunitás ebben az esetben is kialakul a koronavírus ellen, tehát azért nem teljesen hatással az oltás ebben az esetben is, csak sajnos azt kell mondanom, hogy nem 100%-os hatásfokú, de hát semmilyen vakcina nem 100%-os.
Professzor úr, a múltkor arról beszélgettünk, hogy ha megkapjuk az oltást, akkor az végül is bennünket az ellen véd, hogy a súlyos tüneteket elkerüljük. Ettől függetlenül még fertőzhetünk. Ám most van egy új teória, miszerint, hogyha beoltatjuk magunkat, akkor már nem is fertőzünk. Tehát lehet hinni ezeknek a pletykáknak, vagy ezek szintén egy ilyen légből kapott interneten terjedő fake dolgok?
Sokkal kisebb mértékben fertőzzük a környezetünket, tehát kevesebb vírus termelődik azokban az emberekben, akik beoltották magukat, ezért kevésbé szórják a vírust, és sokkal-sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy valaki oltott embertől fertőződik, megvan, a matematikai lehetőség megvan, de a valószínűsége nagyon kicsi.
Ami szerintem az egyik legaktuálisabb kérdés az oltással kapcsolatban, az a gyerekvállalás előtt álló pároktól érkezett. Ajánlott olyanoknak az oltás, akik a következő egy évben kisbabát terveznek, és ha nem ajánlott, akkor csak nőknek, vagy pedig férfiaknak sem?
Az előírás szerint azoknak, akik a következő fél évben gyermeket akarnak vállalni, egyelőre nem ajánlják a vakcinát. Ennek az okát én megmondom őszintén nem tudom. Van egy olyan teória, hogy a vírusnak ez a bizonyos fehérjéje, ami ellen ellenanyagokat termel a szervezet, ez nagyon kis mértékben hasonlít egy olyan fehérjéhez, ami a terhes nőkben termelődik, és a magzat beágyazódását segíti a mélyben. Aha. Tehát, ha valaki gyereket tervez, és a következő évben szüksége van arra, hogy a magzat beágyazódjon a mélybe, ez ugye alapfeltétel a terhességnél, ne oltassa be magát, mert az ellenanyagok...
Ez a hölgyekre vonatkozik, a nőkre vonatkozik. Tehát van, a férfi beoltathatja magát.
Oké, és akkor igazolnia kell mondjuk az állam felé, hogyha kötelezővé akarják esetleg tenni, vagy plastikkártyát akarnak bevezetni?
Tehát még egyszer, nincs olyan értelme jelentősége, hogy ez egy elmélet volt, és megcáfolták azok a több tízezer számra teherbe esett nők, akik már a vakcinát megkapták a különböző országokban, Brazíliától Kínáig. Nem kell mondanom, hogy ezekben az országokban a népesedés nem alacsony szinten növekszik. Senkinek semmilyen baja ebből a nagyon kismértékű, tehát a 2700 építőkőből 5 hasonlít a két fehérje esetében, tehát semmilyen alapja nem volt annak a teóriának, ezt már többen igazolták, de ennek ellenére ez a az óvatossági rendszabály továbbra is megmaradt.
Csak egy személyes gondolatmenet, én egyébként a Pfizer vakcinájában bíznék a legjobban, ugye ez az a cég, aki a Viagrát is kifejlesztette. Szóval, hogyha ez a cég már fel tudta támasztani a holtakat, akkor biztosan meg tudja gyógyítani
az élőket. Ha ott helytállnak, ugye?
Igen.
Jó, hát van még kérdésünk, professzor úr, de gyorsan egyet, ami most jött, és szerintem mindenkit érdekelhet, hogy a fertőzésen, akik átestek, és IgG státuszúak, azoknak ugye azt mondták, hogy korábban javasolták, hogy akkor várjanak még az oltással. Mikor kell nekik oltást kapni, vagy ők mikor regisztráljanak, vagy mikor vegyék fel az oltást?
Úgy mondanám, hogy nekik inkább nincs szükségük rá, hiszen ők már védettek. Rossz kifejezés, de pazarlás lenne nekik beadni a vakcinát olyanok helyett, akiknek szüksége van.
De meddig? Fél évig? Vagy meddig?
Hát most úgy tudom, 3 hónap az előírás. Igen. Fél évig ők biztos védettek, tehát ha valamikor nyár elején regisztrálnak, amikor már vélhetőleg az oltóanyag is könnyebben hozzáférhető lesz, ártani nem fog. Tehát ha valaki úgy IgG pozitív, hogy nem tud róla, mert nem mérte,
igen,
és megkapja az oltást, semmi baja
semmi
nem lesz.
Semmi baja nem lesz, még talán...
Még hosszabban védett, igen, lesz.
Látjuk az adatokat, hogy azért csökkennek a fertőzöttek, és hál' Istennek az elhunytak száma is jelentősen csökken. Hogy vajon mikor lehet most így ezzel az ütemezéssel, a vakcina beadás ezen ütemezésével, mikorra várható az, hogy lehet felszabadítani már a gazdaságot, lehet itt az embereket engedni szabadabban, tehát a korlátozásokat mikor lehet teljesen levenni rólunk?
Ha nem sikerül felgyorsítani az oltás ütemét, tehát mondjuk orosz vagy kínai, igen, vakcinával, és a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinája hasonló ütemben érkezik, mint eddig, akkor nyár előtt semmiképpen.
Akkor nyár előtt semmiképpen.
Mindenképpen kockázatos. Tehát gyorsítani kell a vakcinázást, és ebben az esetben már májusban akár fel lehet oldani, vagy áprilisban. Előbb is fel lehet oltani, de akkor kialakulhat egy harmadik hullám.
Hát professzor úr, sok kérdést nem tudtunk még feltenni, de a lényegeseket feltettük, amelyekre én úgy gondolom, hogy ön tudja is a választ, és nagyon szépen köszönjük, hogy újra a rendelkezésünkre állt. Dr. Rusvai Miklós virológus professzorral beszélgettünk az elmúlt 15-20 percben, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, professzor, és szép napot kívánunk önnek.
Köszönöm az érdeklődést.
Minden jó,
egészséget, viszont hallásra.